Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogató központban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait, elmondta Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben Gál Lajos borász felel. A megmérettetésre az Egri főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést, ismertette hangsúlyozva, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Mise Bora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Assú Terrier Selection 5 puttonyos bor viselheti. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy mamut intézményből egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni, közölte Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter. Bejelentette azt is, hogy a pénzügyminisztérium visszatér a József Nádor térre. Az Alpár Ignác tervezte József Nádor téri épület már éppen nem esett áldozatául az értékes állami műemléképület mutyinak, jegyezte meg. A miniszter célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tercet építsenek. Ez ma elindult, fogalmazott a posztban. A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról, kommentelte a Kereszténydemokrata politikus Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri. Ezzel meghiúsult többek között az a cél is, hogy legalább 25 nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozzon létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki, mutatott rá Rétvári Bence. Donald Trump amerikai elnök szerint nincs szükség szívességre Kínától a hormuzi szoros újranyitásának érdekében. Az amerikai elnök erről pénteken újságírók előtt beszélt, miután elutazott Pekingből. Az elnök hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy véleménye szerint Xi Jinping kínai államfő nyomást gyakorol majd Teheránra ebben a kérdésben, mert érdeke fűződik a szabadhajózás helyreállításához. Úgy gondolom, hogy meg fogja tenni, mert végső soron azt szeretné látni, hogy újra nyílik. Az energiának, illetve az olajának a 40%-át onnan kapja, fogalmazott Donald Trump, ugyanakkor megjegyezte, nem kérek szívességet, mert amikor szívességet kér az ember, akkor azt szívességgel kell viszonoznia. Donald Trump elmondta, hogy azért utasította el Irán legutóbbi békejavaslatát, mert nem tartalmaz elegendő garanciát Teherán nukleáris programjának leállítására. Közölte, hogy elfogadhatónak tartja az ajánlatnak azt a részét, hogy Irán 20 évre függesztené fel nukleáris programját, de az általuk vállalt garancia mértékét nem. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást.
Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Egy olyan könyvet hoztál még a hallgatóinknak, biztos vagyok benne, hogy még nem hallottak róla a hallgatóink. Melyik ez a könyv?
Ez a könyv Vankó Jánosnak a Török vész, aminek az alcíme, hogy Maróta második Mohács. Ez egy történelmi regény. Ezt azért hoztam el, mert lehet, hogyha valaki visszagondol a történelmi tanulmányairól, akkor azt mondja, hogy ó, hát ha ennek Marót az alcíme, akkor tudom én az egész történetet. Ja, aki a főszereplője, Dobozi Mihály, hát akkor ezt is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát Dobozi Mihály egy híres alak volt egyébként. A képzőművészetben Székely Bertalannak például nagyon híres festménye van, Dobozi és Hitvese. De gondolhatunk olyanra is, mint Lakatarisz Demeter, aki szintén megfestette. És még számos képzőművészeti alkotáson megjelenik egyébként Dobozi és Hitvesének a története, valamint versekben is Kölcseinek van egy nagyon szép balladája, kevéssé ismert ballada, most már az ő idejében az volt, ami Dobozyról szól, mert az ő hősies életét a Mohácsi csata idején és a Maróti csata idején is, a nagyon hősies megnyilvánulását már a kortársai is feljegyezték, és azt hiszem, hogy a mai napig is ő egy nagyon ismert alakja a magyar történelemnek, még ha nem egy nagy híres hadvezér volt, nem király volt, nem főpap volt, de egy híres személyiség volt, akinek a hősiessége elvitathatatlan, feleségével, Farmos Ilonával egyetemben. Ki szintén egy nemes ember volt, egy kis nemes volt, Alcsúr Dobozi Mihály, és a felesége szintén egy nemes asszony. Megemlíti őket az Istvánfi krónika Verancsics Antal, azért mondom, hogy már a Mohácsi csata után egy évvel, már amikor Istvánfi megírja a krónikáját, külön fejezetet szentel Dobozi Mihálynak is. Nem hiszem, hogy sok titkot árulok el, hogyha ebből felolvasok egy részletet, hogy mit ír róla. Emlegetik Dobozi Mihály kiváló vitézségét és híres tettét. Amikor ugyanis a maga mögé ültetett és őt szorosan átölelő feleségét a ló gyorsaságában vízva biztos helyre akarta vinni, de mégsem tudott elmenekülni, miután feleségét előbb leszúrta, hogy az ellenség kezére ne kerüljön, ő a sűrű ellenség közé vágtatott, s őt is ugyanúgy lemészárolták. Ezt írja róla már egy évvel a Mohácsi csata után az akkori nádor Istvánfi Miklós a Magyarok története című munkájából. Ez egy fordítás latinul írta természetesen. A Marót, ez a puszta maróti harcokat eleveníti fel, azt is mondhatnánk, hogy egy második Mohács. Nem hiába a Mohácsi vésszel kezdődik, ahol, mint tudjuk, meghal a király, második Lajos belefullad a Cselepatakba, eléggé tisztázatlan körülmények között találják meg, máig sem teljesen tisztázottak, hogy hogyan is történt. Minden esetre ez a töröknek egy akkora előnyt ad, hogy egészen végig dúlja az országot Budán. Szapolyai azért, hogy az ő hatalmát a török szultán megerősítse, ezért késlekedik, nem jut el a csatába. Török Bálint is inkább az enyingi birtokait próbálja védeni. Tehát a főurak, bár nagyon sok hősiesen védi az országot, nem egységesek. Még ekkor sem lett volna minden veszve, hiszen a maradék vitézek Maróton egy szekérvárat építenek. Ez a huszita harcmodorból, ami hát akkor már több mint 100 évvel azelőtti harcmodor, vették át. Egyébként nagyon hathatósan lehetett ilyen szekérvárakkal védekezni. Ez az akkori, a Gerecse völgyében egy akkori érseki birtokon lévő falu volt, Marót, egy olyan környékkel, ahol halastavak, lápos, vizes területek voltak, tehát jól védhető volt. Egy itteni szekérvárba sáncolták el magukat a menekülő vitézek, és akik szembe akartak fordulni a törökkel, zsoldosok is voltak közöttük, tehát vallon zsoldosok is ide vették be magukat a magyar vitézekkel, de még horvát huszárok is akadtak köztük, vagy német puskások, és a menekülő jobbágyság is ide költözött. Ide jönnek majd Farmos Ilonáék is, aki a pár megmaradt jobbágyával, akiket éppen nem öltek meg a törökök, mivel a dúlás olyan mértékű volt, hogy asszony gyereket, öreget megöltek, fiatalabb nőket elvitték, férfiakat is rabszolgának eladták, nagyon sok olyan szerencsétlen került rabszolgasorban, hát Magyarországon akkor már ez ismeretlen, előtte sem nagyon, ismeretlen volt a rabszolgaság, viszont sokan még Afrikába is kerültek ottani fekete törzsekhez, rabszolgának magyarok. Magyari Ábrahám például, akit név szerint is ismerünk. Tehát ez egy hatalmas pusztítást hozott az országra, viszont a maradék hadak Marótnál ellenállást szerveznek, oda elsáncolják magukat, felépítik a támfalakat, a kihegyezett karós gödröket, és hathatósan veszik fel a harcot a törökökkel. Sokáig nem is bírnak velük. Nagyon izgalmasan írja le Vankó János. Tényleg végigizgulhatjuk, hiszen van benne olyan szereplő is, akiről nem szól semmilyen történelmi krónika, hogy na ő vajon túléli? Vajon mi lesz a sorsa? Túlélik-e azok az asszonyok, akik menekülnek? A barátok, akik a szerzetesek, akik segítik őket mindenben, akik ápolják a betegeket, odaadóan sebesülteket, ugyanis kitör közbe a járvány is, mint minden ilyen háborús időszakban. A török már kezd visszavonulni, elmennek Budáig, de jön a tél. Ez már hűl a levegő. Amúgy is 1526-ban korán elkezdődött a lehűlés, tehát már szeptemberben jelentkeztek a fagyok. Török visszafordul, lett volna még remény. Viszont olyan túlerő zúdult erre a kis maróti, nem is olyan kis csapatra, akik összetartóak voltak. Tényleg még a zsoldosok is a vitézekkel egy összefogva rendkívül, csak azt lehet rájuk mondani, hogy vitézi módon viselkedtek és védték ezt a szekértábort, de hát a túlerő mindig nagy volt. És Dobozi Mihály történetét is ebből a történetből ismerhetjük meg. Valamint, ami még nagyon érdekes és érdemes elolvasni, Brodarics Istvánnak a Magyarok a törökkel Mohács mezején vívott ütközetének igaz leírása, szintén latin nyelvű, 1527-es históriája, ami szintén nagyon jól leírja, és ott is megjelenik ez a mi hősünk.
Hoztál egy kis ízelítőt?
Hoztam egy kis ízelítőt, tényleg csak egy kis ízelítőt, hogy az izgalmas részeket meghagyjuk az olvasóknak, már csak azért is, mert olyan finomságokat, szó szerint történelmi finomságokat tudhatunk meg, például a szószeretben, ami beleírja, hogy a törököknél ez milyen rangnak számított, vagy ez a korabeli kifejezés, az mit jelentett? Mit jelentett az, hogy Landsknecht, amit akkoriban használtak, de hát mi már nem tudjuk, hogy ezek mik lehettek, vagy sok olyan török kifejezés, amit lehet, hogy azóta át is, nem csak azóta, hanem ami mondjuk közös kifejezésünk, és hogy az mi lehetett. Valamint ezeket a történelmi eseményeket, amiket tényleg nagyon alapos utána járással írt meg Vankó János, ezeket végig izgulhatjuk, és rengeteget tanulunk belőle. Mert hát ez történelem könyvünkben volt, lehet, hogy két mondat, lehet, hogy egy sem. Attól függ ki, mikor tanult. És egy részlet belőle. És vajon mikor kerültek a földbe a hegyek közötti harcban elesett, és a közönségesen csak legyilkolt keresztények? Bizony hamarabb, mint azt gondolni lehetett volna. Még az első hó előtt elhantolták őket. Az egyház és a nemesség egyaránt adakozott a nagy temetésre, pedig leginkább a volt király hagyatékával és a jövendő király ügyeivel voltak elfoglalva. Rá két évre aztán megbontották a sírokat, s a magyarok csontjait egy közös osszáriumban gyűjtötték. Rémítő halom keletkezett belőle, amely ma is ott áll, és ott fog emelkedni mindörökké. Emlékül régi hőseinknek, akiknek szent volt a haza és a magyarság. Egyébként nagyon megható maga a mű. A hősies kiállás, a szerelem a feleségével, Dobozi Mihály, micsoda szép viszonyba volt fiatal házasokként, és milyen önfeláldozóak voltak. Igazán nagyon szép történelmi regény.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlóinkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródi Sándor könyvtár munkatársát hallják a magyar történelmi regényekről.
Ugran Zsolnától a Hollóasszony című kötetet hoztam, ami Szilágyi Erzsébetről szól. Ebből rögtön arra következtethetnénk, hogy ez egy történelmi regény. Nem igazán. Ugyanis nem a történelmi helyzet az elsődleges benne. Nem is a kor, hanem maga Szilágyi Erzsébet, maga a nő, akiről mesélnek. Nem ő maga meséli el a történetet, és nem is a szerző, hanem a szerző a különböző emlékező embereknek a visszaemlékezéseit írja le, úgy, ahogy azok beszélhettek. Édesanyja barátnője, a komorna, a csatlósuk, különböző várnép között megtalálható szolgáló népek, vagy a testvére, Szilágyi Zsófia, vagy Mátyás király, akkor még nem király, a fiatal Mátyás. Mind ezek közül, az elbeszélők közül Szilágyi Erzsébetnek az alakját mutatják meg. Mindegyik szereplő valóságos történelmi személy egyébként, és ők ihlették meg a szerzőt, hogy hogyan is emlékezhettek erre a nagyon jelentős nő alakra. Tudjuk, hogy egy milyen erős és kemény asszony volt Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Jánosnak a felesége, aki nagyban családja révén és saját maga révén is nagyban elősegítette azt, hogy Mátyásból királyunk lett. Hogy az ő élete milyen folyamatokon ment keresztül. Ezekből a visszaemlékezésekből, amik időnként ellent is mondanak egymásnak, hiszen az egyik szereplő így emlékezik, a másik úgy emlékezik. A testvér másképp látja, mint a szolgáló az adott helyzetet. A rokon másképpen, mint a barát. A fia megint másképpen emlékszik egy adott szituációra. Úgy, ahogy a valóságban is másképpen emlékezünk egy megtörtént eseményre, és mikor felelevenítjük, akkor döbbenünk rá, hogy jé, hát tényleg ez történt, vagy te ezt így láttad? Nem is emlékszem már ezekre a dolgokra. Ilyen ez a könyv is. Ezek a történelmi szereplők itt, mint magánemberek szerepelnek. Olyanokat is leírnak, amiket egy történelmi szereplőtől nem várnánk. Ugyanis egy ilyen kiragadott hősként nézünk, mondjuk Mátyás királyra, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk az ő fejébe is fejébe szállhatott a bor. Jean-Marie mondta egyszer az egyik találkozóján a közönségével, a színész, a francia színész, hogy az egyik hölgy ezen a közönség találkozón elájult, amikor látta, hogy ő fújja az orrát és náthás. Nekem is ilyen érzésem volt, amíg ezt olvastam, hogy ezek a történelmi szereplők is be is lázasodhattak, vagy az orrokat is fújhatták akár. Szilágyi Erzsébetnek is volt olyan időszaka gyerekkorában, amikor nagybeteg volt. Meggyötörte az élet is, a politika is, de például az első jegyese is. Ezért is nem lett abból házasság. A viszontagságok. Nyilvánvalóan érdekházasságban élő szülők, amikor az apa hellyel közzel tér haza különböző csatározásokból, különböző olyan útjaiból, amik a család felemelkedésének az érdekét szolgálja, mert az apa nagyon erre megy, ezért is nősül úgy, ahogy nősül. Az anya életéből, aki tulajdonképpen mindent elnéz, de ő maga is a saját boldogságát keresi, és úgy meg is találja. A testvérei, különböző habitusú testvérei vannak. Mellette álló rokonság, a gyerekei, a gyerekeinek az elvesztése, az élő gyerekei miatti aggódás, az ő sorsuk, találkozása Hunyadi Jánossal. Az is egy roppant érdekes, ugyanis két Hunyadi János van, testvérek. Hunyadi Jánosnak az, mi Hunyadi Jánosunk, öcsét is Hunyadi Jánosnak hívták. Roppant érdekes és lélektanilag izgalmas dolgokat tudhatunk meg. A történelmi háttér itt tulajdonképpen díszlet. Az asszony sorsa, ennek a kemény, érdekes személyiség, igazi egyéniség, az ő sorsa, és ezt hogyan látják mások, mert Szilágyi Erzsébet nem szólal meg a kötetben, csak a visszaemlékezéseken keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy ő hogyan gondolta. Azt tudjuk, hogy a környezete hogyan gondolta az ő életét, és itt a születésétől a haláláig menően az életét.
Mennyire szubjektív, vagy mennyire hiteles dolgok vannak leírva a könyvben?
vannak egy olyan hiteles dolgok, ami valóban úgy történt, akár egy évszám, akár egy történés, amiről ma is tudunk, hogy az valószínűleg úgy volt.
A személyek valóságos történelmi szereplők, és a történések is, hát Nándorfehérvár diadala, Hunyadi János halála, a házasságok, a csaták, a történelmi események, amik a hátterét szolgálják ennek a könyvnek, azok mind valóságosak. Megtörtént események, valós személyek szerepelnek benne. Még a szolgálók is valós szolgálók. Benne van a szubjektivitás is, hiszen minden szereplő szubjektívan beszél erről az asszonyról. Ki hogyan látja? Nem egyformán, nagyon nem egyformán látják. Néha ellentmondásosan is. Annyira nem egyformán, hogy az egyiknek a visszaemlékezése ellentétben van a másiknak a visszaemlékezésével. Tehát ezek mind szubjektívak. És abban a hangnemben beszélnek, ami az ő társadalmi helyzetük, vagy rokonsági fokuk okán megengedhető, vagy helyén való, vagy éppen megfelelő. A húg egészen másképpen fog beszélni a nényéről, mint a barátnő, vagy a komorna. Részlet, hogyan emlékezik Szilágyi Zsófia, Erzsébetnek a húga, a nényére. Ilyen hírnévre vágyott már akkor, gondolom. Erzsébet vagy szent lesz, vagy hamarosan halott, más lehetőség akkoriban nem nagyon nézett ki neki, vénült, úgy értem, már rég férjhez kellett volna mennie. Túl eszes is volt, makacs is. Különben szép haja lett volna, ha egy kicsit gondozza. Ha nem olyan szigorú magához, biztos irigykedik. Talán titokban irigykedett is, én sokkal szebb voltam, nem egyszer megénekelték a nevem. Habár azt hiszem valójában nem voltak rossz szándékai, csak valahogy nem tudta magát senkivel megkedveltetni. Azaz akkor mégis, azért is mesélem ezt most el, mert rossz Konyiné azt hiszem megkedvelte, mire vége lett annak a borzasztó éjszakának. Rossz Konyiné a hős, aki a varga míves kardját elvette, mert minek ilyen szép hüvelyű markolatú pengegy vargának, igaz cserébe elküldött két lovast, hozzanak a rongyosoknak kenyeret, bort, meg vagy két libát, vagy egy borjút, amit találnak legközelebb, hogy mégis legyen valamelyik a taigán kívül, ha a várba beérnek. Ő lett Erzsébet bálványa. Feszt után okoslatott, aztán hetekig. Nándorfehérvárt akkor este már lehetetlen volt elérni. Rossz Konyiné velünk is tábort üttetett, és két emberét az elzavart vámszedők után szalajtatta, hogy hozzák vissza azokat éjjeli őrségnek, legalább valami hasznuk legyen. A lápi szürkületben négy vadlibát lenyilazott, a szakácsnével vizet forraltatott, megkopasztatta, feldaraboltatta, és ráripakodott, hogy süsse ropogósra, de el ne égesse. Erzsébetet is maga mellé parancsolta, a tűz mellé inni kezdett, valamennyit kérdezősködött, de inkább maga beszélt. Azt nem hallottam, hogy mit, engem tovább rejtegettek a kocsina szalmában, mert erényes nővérem úgy ítélte meg, jobb, ha ennyi katona között nem járkálok, míg be nem érünk apámhoz a várba. Még jó, hogy enni ott hagyott valami száraz sültet. Ez a testvérnek az egyik visszaemlékezése. Egy olyan találkozásra, amikor az apjuk magához rendelte Nándorfehérvár várába a gyerekeit, és útközben találkoznak Rossz Konyinéval. Hát honnan ismerjük? Rossz Konyi Cicelle, emlékszünk rá a balladából, Arany Jánosnak a balladájából. Ő is megjelenik a színen, mint az egyik meghatározó élmény Erzsébet életében. A kemény asszony, tehát nem azt a finom, megmenteni való nemes asszony, hanem a maga valójában az, aki bizony kiáll magáért, ha kell, még kardot is ragad, és megteszi azt, amit szükségesnek érez, ha úgy ítéli meg, lovagol a férfiakkal, azért, hogy mondjuk a férjével találkozhasson, és éli a maga életét. Egyébként a többi Ugrán Zsolna műhöz hasonlóan, mint például az erdélyi menyegző, vagy a Nádor asszonyai, mármint ami ilyen történelmi háttérben játszódik, itt is egy olyan nő alak szerepel, aki egy szuverén egyéniség. Hiába, hogy ezek középkorban játszódó történetek, és úgy gondolnánk, hogy akkor micsoda elnyomásba voltak a nők, és hogy mennyire nem tehettek semmit, és hasonlóak. Itt mégis olyan nőkkel találkozunk, akik erősek, és el tudták azt érni, hogy bizony ők függetlenek legyenek, ők keresztül tudják vinni az akaratukat, el tudják érni azt, amit szeretnének. Jó, hát mind nemesasszony.
Igen.
Tehát nem akárkik. Egyik regénynek a szereplője sem. És egy olyan világban, ahol sokszor a nőnek fel kellett vállalni azt a szerepet is, amíg mondjuk a férje egy hadjáratban volt, vagy követségben, vagy bármi más távollétben, ami esetleg évekig is húzódhatott, hogy bizony magának kellett igazgatni a birtokot, tehát egyben kellett könyvelőnek, gazdasági igazgatónak, sőt várkapitánynak is lennie. Úgyhogy szükség volt ezekre az erős asszonyokra, akik ezt bizony el tudták ezt a feladatot látni. Időnként jobban is, mint akár a férjük. És fel tudták virágoztatni a családnak a gazdaságát, a családnak az életét, előbbre tudott jutni a következő generáció egy olyan világban, ami férfi uralt a világ. Ezek az asszonyok bizony el tudtak érni maguknak hatalmat, maguknak megbecsültséget, és egy olyan életet, ami ugyan kemény volt, és sokszor nem sok boldogság jutott. Mert Szilágyi Erzsébetnél is azt látjuk, hogy olyan nagyon sok boldogsága nem volt az életében. Ami boldogságot talált a gyermekeiben, vallásban, olyan dolgokba kapaszkodott, amik elérhetőek voltak számára, és amik még erősebbé tették, és még jobban megacélozták arra, hogy olyan jelentős asszony váljék belőle, mint amilyennek ismerjük.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban magyar történelmi regényekről beszélgettünk, Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese második részét halljátok, melyet Tóth Levente színművész olvas fel nektek.
A herceg elfogódottan kuporodott le a trónus zsámójára. A leányok Seherisztáni intésére széjjel rebbentek, majd egy perc múlva megrakott tálakkal, telt kancsukkal tértek vissza. Egyél, így áll, biztatta a tündér királynő. A mi táplálékunk az ételek, italok illata. Ruzvanszad nem sokat kérette magát, hiszen majd egy álló napja egyetlen falatot sem evett, egyetlen kortyot sem ivott. A királynő és társnői csak szagláztak, szimatoltak, úgy vettek részt a lakomában. Amikor már valamennyien beteltek, Ruzvanszad a vacsora ízével, a tündérek pedig a vacsora illatával, Seherisztáni így szólt. Azt kérdezed, miképpen kerültem ide, és miképpen tudtam meg, hogy te is erre jársz. Elmondok mindent sorjában. Tündérsziget, ahol én uralkodom, szép ország, de akármilyen szép is, egyszer csak eluntam odahaza. Elindultam hát világot látni, hol ember alakban, hol állatképében, hol meg éppen láthatatlanul jártam-keltem az emberek között, s nem mondom, sok érdekeset, hasznosat tanultam. Már éppen hazafelé indultam, mégpedig a te országodon keresztül, mert hát Tündérsziget itt van, mindjárt Kína mellett, alig egy órányira, mármint hogy annak, aki tündér szárnyon repül. Mondom, éppen hazafelé indultam, amikor az erdőben megpillantottalak. Cserkészés közben elszakadtál kísérőittől, és mivel úgy látszik kedvedre volt a csend és a magányosság, nem is igen kerested őket. Mit tagadjam, megtetszettél nekem. Mert tudnod kell, hogy mi tündérek, akik hol ilyen, hol meg amolyan alakban mutatkozunk meg az embereknek, nem bárhatunk csak úgy az illendőség kedvéért, még valamelyik legény szemet vet ránk. hiszen ugyan hogyan is szerezhetne meg valaki, teszem azt, egy apró gyíkot, egy lenge kötfoszlányt, egy röpke szellőt vagy más effélit, amelynek az alakját a magamfajta tündér gyakran ölti magára. Ezért hát nekünk, magunknak kell megválasztanunk azt a férfit, akit férjünknek szánunk. Mert, kimondom azt is kertelés nélkül, mert rövid az időm, örömest hozzád mennék feleségül, ha te is úgy akarnád. Szépséges királynő, kiáltott fel Ruzvanszad, te vagy a legtökéletesebb mindazok között, akiket valaha is láttam, hogy ne lennék hát szívesen a férjed? Rendben van, felelte elégedetten Seherisztáni, majd mindjárt beszélünk a dologról, de előbb hadd fejezzem be a történetet. Ott tartottunk, hogy megtetszettél nekem. Nem állhattam eléd, csak úgy hirtelen gondoltam, megadom a módját. Szarvassá változtam, de nem akármilyenné, hanem kékszőrű, rubinszemű, aranypatájú, kecses-becses űnővé, és elcsaltalak ide a kis tó partjára. Szó, ami szó, nem sokat kéretted magad. Aztán, amíg aludtál, septében felépítettem ezt a kis kastélyt. Elővarázsoltam egy kis vacsorát, hogy jól tarthassalak, ha felébredsz. Ami pedig azt a kis dalt illeti, tréfa az egész, kérlek, ne haragudjál érte pajkos tündéreimre. Nem haragszom, hogy is haragudnék, felelte Ruzvanszad. Szebb ébredésem nem is lehetett volna. Hanem most arra felej, mikor leszel a feleségem, szép királynő, már alig várom a pillanatát. Eljön az ideje, derék Ruzvanszad, válaszolta Seherisztáni. Előbb azonban még ki kell állnod a próbát. Kiállom én, akármiféle próba legyen is, kiáltott a helyéről felugorva a herceg. Hadd halljam gyorsan, milyen próbát kell kiállanom. Hanem Ruzvanszad eleinte észre sem vette, amíg a királynő beszélt, a teremben lassacskán elhalványodott a fáklyafény, és a herceget egyszerre csak sűrű sötétség vette körül. Seherisztáni, szólongatta Ruzvanszad sürgetően a királynőt. Senki nem válaszolt. Tündér királynő, kiáltotta a herceg, hol vagy, merre vagy? Tapogatózva, botorkálva indult arra felé, amerre a trónszéket gyanította. Ment, ment, de kezével csak a sötét semmit markolázta, és mintha göröngyön, kavicson taposott volna a lába. Aztán egyszerre csak megbotlott, talán éppen abban a görcsös husánkban, amelyet az imént a földre ejtett, és fejjel előre beletott csant valami nagy vízbe. Hideg volt a víz, a herceg prüszkölve kecmergett ki belőle. Lekuporodott egy kőre, tenyerébe hajtotta a fejét. Hová került? Miféle víz partjára tévedt a fényes tündérpalotából? Hamarosan választ kapott töprengéseire. Lassan megvirradt. Ruzvanszad herceg szemét meresztve azt látta, hogy ott kuporog annak a kis tónak a szélén, amely nemrég a kék szarvasűnőt nyelte el. Körülnézett, s azt hitte, hogy a szeme káprázik. A hajnali szél vastag törzsű, dús lombú fák leveleit, bogyótermű, magas bozótok galjait libegtette ott, ahol az imént még a fehér falú, fekete lépcsőjű, tárt, kapujú, világló ablakú porcelán kastély emelkedett. Fülelt, s akkor meg azt hitte, hogy a füle cseng. Későn elnyugvó tücskök ciripelése, koránkelő madarak csivitelése hallatszott onnan, ahol az előbb még lantok és hárfák pengtek, tündérleányok énekeltek. Pedig hát nem káprázott a szeme, nem csengett a füle. Ott ült egymagában a sűrű erdő közepén, s az éjszakai tündérjárásnak nyoma sem volt sehol. Talán csak álmodta az egészet? Aligha. Hiszen úgy emlékezett mindenre, a zene hangjaira, az ének szavaira, az ételek és italok ízére, a tündérlányok arcára, Seherisztáni minden aprócska mozdulatára, ahogyan csak megtörtént dolgokra emlékszik az ember. De ha nem álom volt, miért hagyta cserben a tündér királynő? Ki kell állnod a próbát, visszhangzott a fülében. Miféle próbát kell kiállnia? Hogy lásson neki a próbatételnek, ha azt sem tudja, mire kell felkészülnie? Amíg így tépelődött, felkelt a nap. A herceg nekivágott a sűrűségnek, csak hogy most már nem vezette a kék szarvas, és nem is törte magát valami nagyon. két nap is beletelt, amíg hazatért.
Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese második részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Tóth Levente olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A kék tűzeső amulett, lemondtam a kóborlásról, legelőször most szeretek, búcsúzva ruhajkodástól. Kívántam a bort, a leányt, s mi voltam elgazosult kert, de most az ivást mulatást megutáltam, rontja az embert. Csak téged lássalak én az örvény barna szemedben, ne bolyong itt a múl sűrűjén, ne lakjék más a szívedben. De finom suhanású leány, makacs szíved érti-e végre, a csibész szeretni tud ám, és engedelmes a vére. Fene mind az ivóhelyeket, verset sem írok, ha kívánod, simogatnám lágy kezedet, s hajadat, mint őszi virágot. Örökre nyomodba megyek, itthon, vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva duhajkodástól. Megyek, itthon, vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva duhajkodástól.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsártessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Jézus mennybe meneteléről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A művészek, a költők sokszor meg tudnak fogalmazni olyan gondolatokat, amiket szinte lehetetlen megfogalmazni. Próbálják megragadni a végtelent. Most hagy olvassak föl Kosztolányi Dezső Boldog Szomorú Dal című verséből egy-egy részletet, nem akarom az egészet, de ez is megragad valamit, ami közelebb vezethet minket az igazsághoz. Így kezdi a verset: van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem, van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és bennem a dió magyaró mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű, jó akaróm is, s nem kell kenyérért könyörögnöm, van villanyom, izzik a villany, tálcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipafüsttől. Fürdő van, üdíteni testem, lany tea beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat, könnyekbe borít, nem egy orcát, én énekes, ifjú fiának. Vall engem a vén Magyarország, de néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Eddig a versidézet. Kosztolányi Dezső fejezi ki azt versben, amiről mi beszélgetünk, elmélkedünk, hogy sokszor már itthon vagyunk a világban, s már nem vagyunk otthon az égben. El tud kopni, el tud halványodni a mennyország képe, hogyha itt a földön mindenünk megvan. Persze tudjuk, hogy mindenünk, amink van, Isten ajándéka, és sokszor ez az ajándék, ez a sok-sok ajándék, amit kapunk tőle, ezt akarja el előlünk az eget. Belefulladunk az ajándékokba, mint a kisgyerek, aki már nem tud lépni a szobájában a sok ajándéktól, a sok játékától, aki már csak a tizedik hívásra jön ki vacsorázni, mert nem tudja abba hagyni a játékot a telefonján. Jézus, mennybe menetele. Ki akar minket mozdítani ebből a félhomályból, ebből a bénultságból, amibe sokszor belekerülünk? Lizzie kis Szent Teréz a mennybe menetelt a bizalom és a szeretet eseményeként látja. Ő azt tanítja, hogy a mennyben is dolgozni akar a lelkekért, ahogy Jézus is mennybe menve a közbenjárója lett az emberiségnek az atyánál. Azt mondta kis Teréz, hogy én a mennyországomat a földön akarom tölteni, és szüntelen jót tenni az emberekkel, és rózsaesőt akarok hullatni az emberekre. Ez a rózsaeső, ez a kegyelemeső. És hát amit kért életében, azt meg is kapta az Istentől, és mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy micsoda a kegyelmek áradatát tudja csak ő, Lizzie kis Szent Teréz, kiesdekelni a mennyei atyánál. Hát akkor mit tud értünk tenni a szűzanya, és mit Jézus, aki az egyetlen közbenjáró, az atya és köztünk. De mégis mi is, és a szentek is közbenjárók lehetünk Jézus Krisztus által, a Szentlélekben, és nagyon sokat tehetünk egymásért, imádkozva, mert nagy ereje van a buzgó és tiszta lelkű ember imájának. Krisztus fölment a mennybe, emberi természetünk felvétetett a Szent Háromságba, és ott ül az atyának jobbján, mint ahogy a Hiszek Egyben is mondjuk, és elküldte nekünk a Szent Lelket. Krisztus miközben emelkedik a mennybe, a tanítványok szeme láttára, áldással zárja úgynevezett földi liturgiáját, megáldja a tanítványokat, és megáld minket is. Az örök szeretet vonz minket, kicsi nekünk ez a világ, ki akarunk nőni belőle, föl akarunk nőni az Istenhez. A test oda vágyik, ahová a fő már elérkezett. Jézus ott van az atya jobbján, emberként is. Az Istenhez emelt szív az eukarisztiában, Szent Ágoston szerint már nagyon közel van a mennyországhoz. Nekünk a mennyország nem akkor kezdődik, amikor meghalunk, hanem már itt a földön a keresztséggel elkezdjük élni a mennyországot, megkapjuk a Szent Lelket, aki Isten életében részesít minket, és a kegyelem által már itt elkezdődik számunkra a mennyország, és kiteljesedik majd a mennyben. És mint ahogy az apostolok, amikor elmentek onnan, arról a helyről, ahol Jézus a mennybe ment, örömmel mentek, és egy szívvel, lélekkel együtt imádkoztak. És nekünk is ez a földi élet, bár sok nehézség és szenvedés közepette, de mégiscsak örömteli kell, hogy legyen. Pál apostol is az örömre buzdít minket. Örüljetek, még egyszer mondom, örüljetek, mert már itt elkezdődik számunkra a mennyország. Egy kicsit itt is vagyok, egy kicsit ott is vagyok. A gravitáció, a földi gravitáció, minthogyha engedne, és emelkedik a lélek. Néhány szentnél, például Avilai Szent Teréz, Kopertinói Szent Józsefről tudjuk, hogy még a testük is megemelkedett. Ez az úgynevezett levitáció. Ez nem egy ördögtől való dolog, bár Kopertinói Szent Józsefnél azt hitték, hogy azzal vádolták, hanem a lélekkel együtt a test is megemelkedik. Olyan egységben voltak az Istennel, hogy emelkedtek. Dobáljunk ki mi is mindent a léghajóból, ami nem engedi, hogy emelkedjen a lelkünk. Vagdossuk el a köteleket, ami még oda kötöz minket a földhöz, már a lelkünket, és engedjük, hogy a meleg légáramlat, az isteni kegyelem emeljen minket. Egyre magasabbra, egyre közelebb az Istenhez. Mi sas szárnyakat kaptunk, ne kapirgáljunk a Baromfi udvarban sasként, hanem merjünk elemelkedni, fölemelkedni és közelíteni. Karácsonykor Isten költözött emberként a földre, Urunk mennybe menetelének ünnepén pedig elsőként lépett be ember a mennybe. A menny és a föld nem ellenségei egymásnak, mint ahogy a test és a lélek sem ellenségek, hanem az ember az egységet testben és lélekben éli meg. Úgy a menny és a föld teljesen összetartozik. Ezt a földet teremtette nekünk az Isten, ami a bűn által kicsit megsérült, vagy talán nagyon eltorzult, mint hogy az emberi lélek is, az emberi test is, természet is, de az isteni kegyelem által, ami Jézus Krisztus által jött a világba, újra rend lesz, és kialakul az isteni rend egyre tökéletesebben, bár teljes tökéletességében csak a mennyben fogjuk ezt megélni. Most pedig hallgassuk meg Jézus csodálatos, magasztos szavait, az ő búcsúbeszédét. János evangéliuma szerint: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat, oda, hová megyek. Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat. Jézus így szólt: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek. Mostantól fogva azonban ismeritek és látjátok őt. Uram, szólt közbe Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát. Ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem? A tanítást, amit hirdetek nektek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem. Ha másért nem, legalább tetteimért higgyetek. Bizony mondom nektek, aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amit én magam teszek, sőt, nagyobbakat is fog tenni azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd a nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit nevemben, azt is meg fogom tenni. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Magsó Péter atya, a Talmaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója Jézus mennybe meneteléről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefon.